részben egymáshoz hasonló, részben különböző országok, különböző struktúrájú gazdaságokat jelentenek, viszont egy közös nevezője ezeknek a gazdaságoknak az, hogy elég nagy védővámokat alkalmaznak mindenféle termék, így az Európai Unióból származó termékek és szolgáltatásokkal szemben is. Hogyha körülnézünk a világban, azt nem kell különlegesen magyarázni, hogy itt egy szétesőben levő régi rendszer alakul át valami újjá, amit nem értünk egészen pontosan, de biztos, hogy az új kereskedelmi rendszerek, az új gazdasági körülmények között az Európai Uniónak partnerekre van szüksége, és ez a partnerkeresés az, amely nagyon fontossá teszi az Európai Unió Mercosur közötti egyezményt, amelyet amúgy nem újdonságként lehet bemutatni, mert pontosan 25 éve tárgyalnak erről az egyezményről, valamikor a 2000-es évek elején indult el a tárgyalás. 2019-re befejezték már a tárgyalók első menetben, az egyezménynek a szövegét véglegesítették, akkor viszont nagyjából ugyanazok az országok, elsősorban Franciaország nyomására tovább folytatódott a tárgyalás, és egy másodlagos protokollumot is aláírtak a tárgyalók. Ez elsősorban a társadalmi körülmények, a környezetvédelem, az erdőirtás elleni fellépés, a párizsi klímaegyezménynek a betartása, illetve a mezőgazdasági termékekről szóló Európai Uniós védőintézkedéseknek a leszögezésének a céljából volt fontos. Úgyhogy most itt van egy egyezmény, amely azért fontos, mert geopolitikailag szükségünk van partnerekre. Elsősorban gondoljunk a közel 400 milliós Mercosur piacra, 400 millió fogyasztó, akik akkor, hogyha kisebb vámokkal, tehát olcsóbb áron tudnak hozzáférni a jó minőségű Európai Uniós termékekhez és szolgáltatásokhoz, akkor ez azt jelenti, hogy felvirágoznak a cégek az Európai Unióban, új munkahelyek jönnek létre, és pezsdül a gazdaság, amire igencsak szüksége van az Európai Unió gazdaságának. Ott van a geopolitikai relevancia, tehát nyilván, hogy akkor, amikor az új egyezmény által az Európai Uniós cégek hozzáférnek a Mercosur országnak a közbeszerzési piacához, a pénzügyi piacaihoz, a banki piacokhoz, akkor ez is új lehetőségeket nyit meg. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen gazdag altalajkincsekkel rendelkeznek most akár Brazília, Argentina, de a többiek is, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen az a rengeteg nyersanyag, amire nekünk szükségünk van Európában, hogy megvalósítsuk a zöld átállást, az elektrifikációt, a villanyosítást, az új technológiákat, ezekre nyersanyagra van szükség, és a nyersanyagokat például onnan tudnánk beszerezni. És nyilván, hogyha megnézzük Trump elnöknek a hozzáállását, aki teljesen egyértelműen egymáshoz köti a biztonság és a kereskedelemnek a két témakörét, akkor rájövünk arra, hogy nagyobb mértékű kereskedelem több biztonságot is jelent az Európai Unió tagállamainak, tehát minden állampolgárnak. És hogyha értékekről beszélünk, például azokról az értékekről, amelyeket a párizsi klímaegyezményben szögeztünk le, az erdőirtás elleni fellépés, a klímaváltozás elleni megfékezését célzó különféle intézkedések, akkor azt látjuk, hogy a Mercosur egyezményben a párizsi klímaegyezménynek az előírásai kötelező érvénnyel alkalmazandók, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen jó irányba változtatjuk meg a helyzetet a közép-amerikai államokban is. Hozzásegítünk ahhoz, hogy Brazíliában, Argentinában nagyobb legyen a klímatudatosság, és hogy ezek az országok is a párizsi egyezménynek az előírásai szerint tervezzék meg a közpolitikáikat és a gazdaságpolitikát. Úgyhogy nekem teljesen nyilvánvaló az, hogy itt ma, amikor egyesek a szabályokra épülő nemzetközi kereskedelmi rendszert szét akarják bontani, mi az Európai Unió támogatjuk ezt a szabályokra épülő nemzetközi rendszert, de egyedül nem fogjuk tudni megmenteni. Partnerekre van szükségünk ebben a próbálkozásban. Nem biztos, hogy sikerül, de egyedül biztos, hogy nem fog sikerülni. Mint mindig a gondok azok a mezőgazdasági területen jelentkeznek, és föl is lehet sorolni azt, hogy itt a méz, rizs, cukor, illetve elsősorban a marha hús területén vannak gondok, és ez az, amiért a gazdaszervezetek tiltakoznak a Mercosur ellen. Jelen pillanatban folynak azok a tárgyalások az Európai Parlamentben is, amelyek során jobban meg kellene érteni ezt a szerződést. Taglalni kellene azt, hogy valóban megoldhatok-e a gazdatársadalom ellenkezései, vagy pedig nem megoldhatók. Ha megoldhatok például azzal, hogy tükörben biztonsági intézkedéseket foganatosítunk, tehát ugyanazoknak a feltételeknek kelljen megfelelni minden dél-amerikai importnak, mind amelyeket itthon a belső piacon alkalmazunk a gazdákkal szemben, vagy pedig egy olyan sürgősségi alapnak, egy intervenciós alapnak a létrehozása, amely kezdetben 1 milliárd eurós értékben indulna. Ez az Európai Bizottság mezőgazdasági főigazgatóságának a javaslata, és akkor, hogyha bizonyíthatóan hátrányba kerülnek az Európai Uniós gazdák, akkor ebből a sürgősségi alapból lehetne kompenzációkat kiírni. Ez tulajdonképpen a Brexit modell, a Brexit alkalmával lett egy ilyen sürgősségi alap létrehozva, és az is ebből a célból született meg, hogy kompenzációkat, kárpótlást tudjon nyújtani, hogyha az új kereskedelmi körülmények, a megváltozott kereskedelmi körülmények hátrányba helyezik az Európai Uniós termelőket. Tehát itt én úgy vélem, hogy mérlegelni kell, számításokat kell elvégezni, és majd az év második felében kerülhet élesbe ez a ratifikációs folyamat, vagyis az élesbe kerülés azt jelenti, hogy az Európai Parlamentben szavazni fogunk róla, illetve az Európai Unió tanácsa is jóvá kell hagyja, vagy el kell utasítsa, ezt majd meglátjuk, hogy mi fog történni, az egyezményt. Úgyhogy addig én gondolom, hogy sok tárgyalásra van szükség, sok tárgyilagos elemzésre, és a számoknak az összehasonlítására, mert hogy akkor, amikor meg szeretnénk nézni, hogy miért elégedetlenek és idegesek a gazdák Európai Unió szerte, akkor rájövünk arra, hogy itt nem a Mercosurral van egyedül probléma, hanem gond van az EU-Ukrajna kereskedelmi helyzettel, gond van az Európai Uniós szabályozásokkal, amelyeket az elmúlt 5 évben elfogadtunk, a zöld átállásból kifolyó új szabályokkal, a klímavédelemmel, amelyet a gazdáknak a zsebéből kivett pénzzel akarnak elintézni egyesek. Tehát itt egy komplexebb helyzet van, amelyet behatóan kellene elemezni, és a legfontosabb az lenne, hogy jó döntéseket hozzunk meg, amelyek az állampolgárok javára vannak.
Tehát jelenleg még nem bizonyítható, hogy az Európai Uniós gazdákra negatívan hatna ez a megállapodás. Erről tett említést az előbb is. Azért is kérdem mindezt, mert hogy Florin Barbu mezőgazdasági miniszter is ezzel indokolta tulajdonképpen, hogy miért nem támogatja ezt a megállapodást.
A miniszter úrral szemben nagy tisztelettel észreveszem azt, hogy ezért az Európai Uniós folyamatoknak megfelelően a kormány álláspontját nem a mezőgazdasági miniszter fogja egyedül megállapítani. Ő egy politikai véleményt fogalmazott meg. Most ugyanúgy az élelmiszeripari szereplők, a feldolgozott élelmiszerek, az italok, az Európai Uniós földrajzi indikációval ellátott magas értékű exportok ugyanúgy a mezőgazdaságból származnak, tehát ugyanúgy a gazdáktól származnak. Úgyhogy nyilván, hogy hangos, élénk protestekkel találkozunk, de nem szabad ennyire leegyszerűsíteni. Én most el tudom mondani a számokat, és nyilván gondolom, hogy a hallgatóknak nem jelent nagyon sokat, hogyha azt mondjuk, hogy évente 90 ezer tonna marhahúsról van szó, most akkor ez sok vagy kevés. Az Európai Unióban 450 millió állampolgár van. Tehát nagyon nehéz itt most egy rádióbeszélgetésben megállapítani azt, hogy mi sok vagy mi kevés. Én azt hiszem viszont, hogy akkor, hogyha csak az elmúlt 2-3 hétnek a körülményeire visszaemlékszünk, ha rájövünk arra, hogy itt valójában nagyon nehezen tartom elkerülhetőnek, hogy az Egyesült Államok védővámot fognak kiszabni az Európai Uniós importokra, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok felé irányuló európai exportok csökkenni fognak, lehet, hogy azt is jelent, hogy munkahelyek ezrei vagy tízezrei, akár százezrei szűnhetnek meg. Látjuk azt, hogy az autóipar, amely olyan fontos az Európai Unióban, amúgy Romániában is igen fontos a gépkocsi ipar, és a gépkocsi iparnak a beszállítói tevékenysége. Látjuk, hogy ez az ipar milyen nagy nehézségekkel küzd, és akkor rájönünk arra, hogy igen-igen nagy szükség van az Európai Unióban új külső piacokra, azért is, hogy megtartsuk a munkahelyeket, azért is, hogy ha lehet, új munkahelyeket hozzunk létre. Úgyhogy egy nagyon komplex kérdésről van szó. Én most nem szeretném, hogy ez egész úgy csapodjon le, hogy én a Mercosur egyezménynek az elkötelezett támogatója lennék, mert nem biztos, hogy az vagyok, hanem mindenképpen azt támogatom, azt az álláspontot, amely szerint a dolgokat mérlegelni kell. És hogyha valahol előnyök származnak, már pedig kétségtelenül előnyök származnak ebből az egyezményből, akkor akkor ezeket az előnyöket kell összemérni a lehetséges hátrányokkal, és olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek a hátrányokat szüntessék meg. Hogyha 2-3 mezőgazdasági ágazat szenved hátrányt az új Mercosur egyezmény következtében, akkor talán azokat az ágazatokat kellene támogatni, úgy, hogy ott ne keletkezzen a hátrány, vagy pedig szükséges kárpótlás szülessen meg, és az Európai Unió teljes egészében a 27 tagállamnak az iparágai tudják élvezni a lehetséges előnyöket, amelyek egy ilyen nagyméretű szabadkereskedelmi egyezményből származnának. Itt nem csak a következő 4 évre, nem csak erre a választási ciklusra hozunk döntést, hanem perspektíváról van szó, jövőről van szó, és ha azt látjuk, hogy változnak a világkereskedelmi körülmények, ha azt látjuk, hogy egy ilyen töredezett, szakadozott világ fog létrejönni gazdasági és kereskedelmi területen, akkor még egyszer az uniónak a kétségtelen érdeke az, hogy partnereket, támogatókat, szerződő feleket tudjon szerezni a világgazdaság minél több pontjában.